Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd, hálaadással, magasztalással, dicsérettel, mert méltó vagy atyám erre. Köszönjük a Krisztusban elvégzett munkát, a megváltó művet. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, a drága Szent Szellemet, a szolgáló angyalokat, akik mind értünk munkálkodnak. Hálát adunk, atyám, a mai napért és a mai alkalomért. Köszönjük, Úr Jézus, a Te jelenlétedet. Köszöntjük a gyülekezet angyalát, és hálát adunk a drága Szent Szellemért, aki már bekapcsolta a gyógyítások ajándékait. Köszönjük, hogy a Te dicsőségedben áradhatunk, és ez a dicsőség kiszorít belőlünk minden tünetet, minden kórokozót, minden gyengeséget a Jézus nevében. Kérjük, atyám, a Jézus nevében, hogy emeld fel azokat, akik gyengélkednek, akik megerősítésre szorulnak, a Jézus nevében. Kiküldjük a gyógyító angyalokat, az erősítő angyalokat, és hálákat adunk, atyám, hogy a mai napon hirdethetjük az igét szabadon, minden korlátok nélkül, mert a futásunkat semmi nem szoríthatja meg a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy elhívtál bennünket szolgálatra, és Te minden feltételt biztosítasz ahhoz, hogy a pályánkat megfussuk. És köszönjük, atyám, hogy Krisztusban jutalmat kapunk, és eltétetett a korona a számunkra, a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a Te ígédet, amely világosságot hozott a számunkra, és megvilágítja az ösvényünket, amelyen járunk. Kérünk, atyám, útjelzőket, hogy el ne térjünk az igétől se jobbra, se balra. És megköszönjük, atyám, hogy oszlopokat és mecénásokat állítottál mellénk. Megköszönjük az ő odaszánt szívüket, a hűséges szívüket. Kiárasztjuk Jézus nevében a drága kenetet, az igát megtörő kenetet, a Te dicsőségedet. Kiárasztjuk a szent tüzet, hogy mindenki szabadulást nyerjen a sötétség hatalma alól, a Jézus nevében. Megáldjuk mindazokat, atyám, akik a szívünk tábláján vannak. És neked adunk, atyám, minden dicsőséget, az egységért, a békéért, a szeretetért, a növekedésért Krisztusban. És köszönjük, atyám, hogy a Te kegyelmed felettünk van, növekszik, és ez elégséges arra, hogy minden helyzeten győztesen átvigyél bennünket. Örömmel és hitben megerősödve, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy örvendez az Úrban. Halleluja, szeretettel köszöntünk benneteket. Csütörtökön Juncával voltunk a börtönszolgálatban, és szokásos módon útközben megegyeztünk, hogyha neki is jön valami a szívére, akkor ő is elmondhatja, és élt is a lehetőséggel. Úgyhogy amikor párba járnak a szolgálók, akkor ezt én helyén valónak tartom, hogy mindenki kapjon szót. Mert mindenkit vezet a Szent Szellem. Mondjuk egymás szavába nem illik vágni, de ki lehet ezt az időzítést fogni, hogy a másik is szót kaphasson. Szombaton délután elkezdődött egy fülszurkálás. Este is tartott. És már kezdtem arra gondolni, hogy esetleg nekem van valami problémám. De aztán az este az imánál ima támogatást kért a Sanyi, hogy neki ilyen tünetei vannak. Hát mindjárt megnyugodtam, hogy ez tényleg kenet volt. Egyébként addig is ugye árasztottam, és küldtem a kenetet. Aztán a tegnapi pesti alkalom végén, a gyógyítósor után Labáti Cuka kapott pár szót, és a gyógyító keneteket, amikor felsorolta, ott volt benne szintén a fül. Úgyhogy néha olyan erősen jelentkezhet a gyógyítások ajándéka, hogy az ember azt gondolja, hogy saját magának van problémája. Volt egy álmom a héten, gyülekezetben voltunk, és ment a dicséret. Egyszer csak nyílott az ajtó, és ilyen gimnazista korú fiatalok sorakoztak befelé. És mindenki tapsba tört ki, ugyanis valamelyik szentnek a fia gimnazista volt, és elhozta az osztályt. Ennek az álomnak két jelentése is van, hogy Isten munkálkodik azon, hogy a gyülekezet növekedjen létszámban, a másik üzenet pedig az, hogy a fiatalokat fogja megérinteni az Úr, a fiatalok szívét, hogy bejöjjenek Krisztus testébe. Ahogy készítettem a Ságvári újságot, egy nagyon fontos gondolat megerősített. Arról szól, hogy Isten Jézust felkente a szolgálatra. És ebből jön egy gondolat, hogy a kenetet Isten nem cél nélkül adja. Aztán egy másik képes üzenetben az volt benne, hogy a farkas ellen úgy lehet legjobban védekezni, hogyha a bárány bebújik a pásztor köpönyege alá, vagy legalábbis minden közele van a pásztorhoz. És már többször hangoztattam, de meggyőződésem, hogy a 2015 húsvétkor kapott kenet megerősítés, amit az Úr a kegyelméből adott, az, ha visszatekintek, azt a cél szolgálta, hogy amik jöttek különböző megpróbáltatások, hogy ezeken keresztül ezzel a kenettel át tudjak én is menni, meg akik a pásztor szárnyai alá tartoznak. Tehát fontos a pásztori köpönyeg védelmét élvezni. Egy üzenetet szeretnék nektek felolvasni, egy képes üzenet. Sok probléma megoldható, sőt megelőzhető, ha időt szánunk az imádságra, és bevonjuk Istent napunk minden részébe. Nagy igazságok találhatók ezekben a képes üzenetekben, és ha az ember célirányosan használja az internetet, akkor az épülésére van. Ma Évi fog felétek szolgálni, és az imádság sorozat második része következik, a Hit imája címmel.
Én is köszöntelek benneteket a mai napon, és köszönöm az Úrnak, hogy ma újra taníthatok nektek az imáról, ami a második rész, ez a hit imája. Először is a mi atyánk imát fogom majd taglalni nektek egy kicsit, hogy hova tartozik, és hogy most, hogy imádkozunk, tehát végig fogom kísérni a mai tanításban, és a kérés imáját fogom még kifejteni nektek, hogy ezt miként kell tenni, és hogyan. Tehát a mi atyánk az egy gyönyörű imádság, ami a legismertebb a keresztény világban, de sajnos nagyon sokan csak ezt az imát ismerik, és ezt is használják. Ez gyönyörű imádság, és lehet imádkozni, de Jézus neve kell hozzá. Tehát a mai napon Jézus nevében imádkozunk. Tehát Jézus ezt az imát az ószövetségi alapelvek szerint tanította, még az ószövetségi törvények alatt élő tanítványoknak. Ez az ószövetségből az új szövetségbe való átmeneti időkorszak volt. Ebből a tanításból majd megláthatjuk a különbséget, hogy más módon imádkoztak a kereszt előtt, és más módon imádkozunk a kereszt után. Mert az Ószövetségben közvetlenül Istenhez imádkoztak, de itt az Új Szövetségben Jézus nevében, Jézuson keresztül imádkozunk az Atyához. Az 1 Timóteus 2.5-ben leírja az ige, hogy Jézus, ami közben járunk, Jézuson keresztül megy az Atyához az imádság. Megnézzük az igét, mert ez nagyon szép ige. Azt írja, mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Amen. Jézus a mi atyánkot a tanítványainak tanította, de ez az ima ma már idejét múlta. Olvassuk el ezt a gyönyörű imádságot akár együtt is, a Máté 6-ban a 9-13-ig. Máté 6-ban a 9-13-ig. Jézus így szólt a tanítványaihoz, hogy ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd a királyság, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Ebben az imában néhány szempontot megnézünk, hogy ez miért nem időszerű most itt az Új Szövetségben. Az első, amit megnézünk, hogy azt írja ez az imádság, hogy jöjjön el a te királyságod. Ezt már nem kell kérnünk, mert Isten királysága a mi szívünkben van. Azt az újjászületés pillanatában megkapjuk. Az már eljött a szívünkben. A Lukás 17.20 azt írja, hogy Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Tehát Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. A 21-es ige azt írja, mert ímé Isten országa ti bennetek van. Amen. Tehát mivel Isten királysága már eljött a szívünkben, akkor nincs értelme ezt újra és újra kérni. Hanem nekünk ennek a királyságnak a kiteljesedéséért kell imádkozni. Azt jelenti, hogy amikor az Úr Jézust befogadtuk, azzal a háromszoros megváltást is magunkhoz vettük, beszólítottuk magunknak, és elfogadtuk. Mert ennek a háromszoros megváltásnak meg kell nyilvánulni az életünkben. Tehát ennek kell kiteljesedni, a háromszoros megváltásnak. Ez a gyógyulás, a bővölködés és az örök élet. Mert Jézussal együtt meghaltunk a betegségnek, meghaltunk a bűnnek. Feltámadtunk vele együtt, és együtt ülünk vele királyi trónon. Együtt emeltettünk fel vele, együtt ülünk vele királyi trónon. Második gondolat az imádságból, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Az Ószövetségben a megbocsátás az feltételekhez volt kötve. Mert itt a Mátéban, a 6.14.15-ben, tehát a mi atyánk imádság után írja az ige, a Máté 6-ban a 14.15-ös vers, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát ez feltételekhez volt kötve. Tehát ha mi megbocsátottunk, akkor Isten is megbocsátott. Tehát ha megbocsátottak egymásnak az emberek, akkor Isten is. Nagyon érdekes ez. De itt az Új Szövetségben már feltétel nélküli a megbocsátás. Miért? Mert a Szentvér mindent eltörölt, minden bűnt eltörölt, meg van bocsátva minden. Ezt olvassuk a Kolosse 1.14-ben. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek eltörlése. Amen. A harmadik gondolat, de szabadíts meg minket a gonosztól. Az Ószövetségben Isten segítségét kérték ahhoz, hogy szabadítsa meg őket a gonosztól. Az új szövetségben viszont nem kell kérnünk az atyát, hogy szabadítson meg a gonosztól, mert nézzük meg, mit ír a Kolossai 13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának királyságába. Amen. Tehát már megszabadított minket a gonosztól. Tehát nekünk kell gyakorolni a Krisztusban kapott hatalmunkat Jézus nevében a sátánnal szembe. A Lukács 10.19-ben írja az ige, hogy megkaptuk azt a hatalmat. Azt írja az ige, és Jézus szavai. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. Amen. Tehát ezt a hatalmat gyakorolnunk kell. Megkaptuk a Jézus nevében. Mert együtt uralkodunk Jézussal együtt, a hatalom királyi székén. Ott ültetünk fenn a trónon, és együtt uralkodunk vele. Ezt szellemisíkon kell érteni. Tehát a fentiekből jól látható, hogy a mi atyánk csak az átmeneti időszakra vonatkozott. Mert sem az Ószövetségben, sem az apostoli levelekben nem olvashatjuk, nem találkozunk ezzel az imádsággal. A négy evangéliumban az átmeneti időszakban olvasunk, amikor Jézus tanította az ószövetségi törvények alatt élő tanítványainak. Tehát azért nem találkozunk ezzel az imával, sem az Ószövetségben, sem az apostoli levelekben, mert egy új időkorszak vette kezdetét a kereszt után. És ezzel az imaforma is megváltozott. Meg fogjátok látni, hogy hogyan. Jézus nem sokkal a kereszt halála előtt így szólt a tanítványaihoz. Nézzük meg a János 16-16-ban. Egy kevés idő, és nem láttok engem. És ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az atyához megyek. Amen. Tehát ez azt jelenti, hogy itt Jézus a halálára, feltámadására és a dicsőséges felemeltetésére utal ebben az igében. Ez hozta meg számunkra az új szövetséget, ami az imádságot tekintve is egy hatalmas változást jelentett. János 16-ban a 23-tól 27-ig. Olvassuk. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Azaz azon a napon az azt jelenti, amikor már felemeltetett. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Ezeket példázatokban mondtam néktek, de eljön az idő, amikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyíltan beszélek néktek az atyáról. Ez azt jelenti, ami nekem jött szellemből, hogy a Szent Szellem által megkapjuk ezeket nyíltan, mert világosan látjuk az igét. Az ige élő és ható, és Jézus él. És ezt a Szent Szellem által tudjuk megtanulni és meglátni. Azon a napon az én nevemben kértek majd, tehát a kereszt után, mikor már felemeltetett. És nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát ti érettetek, mert már mi meg tudjuk tenni. Mert maga az atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Amen. Tehát Jézus egy ima formára, a kérés imájára tanítja itt a tanítványokat, és a nevének a használatára. És ha mi tanulmányozzuk, minket is erre tanít ebben az írásban. Az Ószövetségben és az átmeneti időszakban még nem használták Jézus nevét, mert még nem végezte be megváltás művét. Akkor Istenhez imádkoztak. Most az Új Szövetségben mi is már gyermekei lettünk. Előtte még nem volt meg a megváltás műve. Úgy szólítottuk, hogy Isten. De hogy újjászületünk, a gyermekeivé válunk. Addig a teremtményei vagyunk. A újjászületünk, a gyermekeivé válunk. És így lesz a mi mennyei apukánk. Jézus most az igében utal arra, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Aztán Jézus ismételten kihangsúlyozza, hogy kérjetek és megkapjátok. A Lukács 11.10-ben megvan írva, hogy aki kér, az kap. Nagyon szép ige ez is. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az őrgetőnek megnyittatik. Amen. Felmerülhet valakiben az a kérdés, hogy miért ilyen alakozó az Atya. Jézus megválaszolja az igében azt is, hogy miért. Mert az Atya szeret benneteket. És azt akarja, hogy a ti örömötök teljes legyen. Hogyha egészségesek vagyunk, ha mindenben bővölködünk, ha teljes a békességünk, örömben vagyunk, akkor nem szomorkodunk, akkor az Atya is örül velünk együtt. Tehát ha nincsenek fájdalmaink, ha anyagiakban bővölködünk, ha Isten szeretetében bővölködünk, milyen a világ, mindig azt nézi, állandóan azt mondja, hogy mert ez olyan, az amolyan, mindig a hibákat keresi a világban élő ember, az elveszett, mert nem ismeri ezt a szeretet utat. És köszönjük az Atyának, hogy ez mind jobban beteljesedik a szívünkbe, minél nagyobb a szeretet egymás iránt. És nekünk kell keresztényeknek megtanítani az embereket arra, hogy lehet ilyen szeretetben élni. De ha még nem tartanánk itt, az ige elmondja, hogy mit tegyünk. Kérjünk az Atyától Jézus nevébe. Kérhetünk a szeretetében, hogy tudjunk bővölködni. Kérhetünk anyagi bővölködést. Kiküldhetjük a gyarapodás angyalait, hogy hozzák be nekünk a világ gazdagságát, amit tőlünk ellopott az ördög. Kérhetünk békességet Istentől, mert van a békesség Istene, aki örömöt hoz nekünk. Amikor az Atya elé megyünk, hogy elétárjuk a kérésünket Jézus nevében, azt az ima során hittel kell elmondanunk azt az imát. Nézzük meg a Márk 11.24-et. Itt is Jézus beszél hozzánk. Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek. Ez a hit imája. Ez gyönyörűséges. Ez a kérés imája, ami a hit imája. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor imában kérsz egy bizonyos dolgot Istentől, akkor hitben el is kell fogadnod, hogy az szellemi síkon már megkaptad. Tehát amiért imádkozol, azt el is kell hinned, hogy az megvan neked. Ha még nem látod a fizikai valóságban, az akkor is szellemben megvan, és annak meg kell lenni, mert az Atya azon munkálkodik, hogy az bejöjjön a valóságba, és azt a hiteddel tudod bevonzani a valóságba. És ha egyszer megkérted ezt az imát, akkor továbbiakban már ezt nem kell újra kérned, mert már hitben az megfogant neked. Igaz, hogy még nem látod, ahogy mondtam az előbb is, de tudod azt, hogy megnyerted, és a szívedben megkaptad azt. Ez egy belső bizonyosság, aminek ez a belső bizonyosság erősebb kell, hogy legyen a látható dolognál. Azt tudod ott a bensődben, hogy az megvan. Mert nézzük meg, hogy mi a hit. Zsidó 11.1 írja. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka. Tehát a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ezt írja az ige. A hit szükséges a kérés imájához, mert az ima során felszabaduló hit eredményezi azt, hogy meg lesz neked, amit kértél. Ebbe beletartozik a kicsi, apróbb dolog is, és a legnagyobb dolog is belefér. Az életünk apróbb dolgai is fontosak az Atyának, hiszen az ő akarata az, hogy örömünk teljes legyen. Ugye, ha egy kicsi bizonyságunk van, egy kicsi apró dologban van bizonyságunk, milyen nagy örömünk van abba. Például apróságnak tűnhet a következő bizonyságom is, ami nem most történt meg velem már régebben, de beleillik a kérés imájába. Kellett mennem 2 vizsgálatra, Siófokra, és hát az Úr időzítését kellett kérni ebbe, hát imádkoztunk rögtön előtte, hogy akkor mielőtt időpontot kérek, előtte imádkoztunk, hogy ez az Úr időzítése szerint történjen meg. felhívtam őket az időpont kérésnél, és mind a két időpontot ugyanarra délelőtre kaptam. Tehát egy napra, egy délelőtre. Szinte egybefolyt a kettő, mert egyik órába ezt kaptam, másikba azt, hogy mehetek a vizsgálatra. És így nem kellett ugye két nap szabadságot ezért kivennem. Mert Máté 6.8-ban leírja az ige, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Tehát Isten a gondolatainkat is tudja. Tudja azt, hogy mit fogunk kérni, vagy mi a szívünk vágya. Ő tudja mindezt, de meg kell kérni. Kérni kell tőle, Máté 6.8-ban írja. Tehát ha tudja is az atya, hogy mire van szükségünk, ennek ellenére mégis kérnünk kell tőle, mert ő kérés nélkül semmit sem tud adni nekünk. Tehát őt be kell szólítani a földre, és az imáinkkal tudjuk, hogy belépése legyen a földre, és úgy tud ő munkálkodni az életünkben. Miért nem adja oda kérés nélkül? Azért, mert szüksége van a hitre. Arra a hitre, amit te a kérés pillanatában felszabadítasz, és kiárasztasz a szellemedből. Hit nélkül Isten nem tud odaadni semmit. Ez úgy van, hogy te kérsz, kiárasztod a hited abban, amit kértél, Isten meghallgatja a kérés imáját, és megválaszolja neked. Tehát Isten útnak indítja azt, amit kértél, de ettől az még csak szellemi síkon van meg, amit a hiteddel tudsz bevonzani a fizikai világba, a valóságba. Az atya megválaszolja a kérésedet, te pedig befogadod a szívedbe, ez szellemből szellembe megy, szívből szívbe, az atya szívéből a mi szívünkbe. Ez így működik. Ezért fontos hinned, hogy a kérés pillanatában megkaptad, és az valóságot fog ölteni. Tehát ez egy nagy biztonságot ad a szívünkbe, amikor bízunk, az a bizodalom, ami az atya fele van, hogy igenis meg tudom tenni, mert az atya ad hozzá nekem erőt, és hitem van hozzá, mert elhiszem, amit Isten ígért az írásban, az igéjében. Minden egyes ige ígére a számunkra. A kérés azért fontos, mert Isten használja a kérés közben felszabadított hitünket. És ha a kérés pillanatában nem szabadítod fel a hitedet, akkor Isten nem tudja elküldeni neked azt, amit kértél. Azt is mondhatnánk, hogy a hit jelképesen egy szállító eszköz, amin a kér dolog hozzánk érkezik. Azt is mondjuk, a hit a valuta a mennybe. Ugye ott nincs anyagi papírpénz, nekünk a hit a valuta a mennybe, a fizető eszköz. Isten csak a hitünk által tud munkába lépni. Arra bátorít minket Jézus, hogy kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Nézzük meg a János 15 hetet. Azt írja, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Amen. Tehát azt írja, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, tehát ha az ige szerint kérünk, az ige vonalában maradunk, akkor biztos, hogy nem fogunk olyat kérni, ami az atya akaratával ellentétes lenne, vagy sérteni a szeretet parancsolatát. Mert az új szövetség parancsolata a szeretet parancsolata, amit Jézus nekünk adott parancsolatnak. A hit imája nem az egyedüli imádság, amit használhatunk, mert Isten sokfajta imádságot tanít nekünk az igéjében. A hit imája nem azt jelenti, hogy csak ebben az esetben kell gyakorolni a hitünket, hanem az összes többi imánál is fontos a hitünk, mert csak hittel tudunk imádkozni minden imafajtánál, mert több imafajta van. És mindegyik imafajtánál szükség van a hitünkre, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és írja a Zsidó 11.6, nézzük meg. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Ugye, Isten láthatatlan, és mi hiszünk benne. Létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Amen. Lehet imádkozni hit nélkül is, de annak nincsen eredménye, mert az nem jut fel a mennybe, az az ima, ami hit nélkül való. Mindenfajta imádságnál szükség van a hitünkre. Ennél a fajta imánál azonban kiemelt fontosságú a hit, mert az imádság pillanatában szabadul fel a hitünk, mert ezáltal tudjuk befogadni, amit kértünk. De ez nem azt jelenti, hogy ne imádkozzunk. Ezért nevezzük a kérés imáját a hit imájának. Tehát minden helyzetben imádkozhatunk. Nézzük meg, hogy mi a részünk. Ha nagyobb dologban akarjuk elmondani a kérés imáját, akkor ne hamarkodjuk el. Mert ugye mindenki csak úgymondva olyan nagy imát tud elmondani, vagy olyan kérést tud előhozni, amennyit a hite be tud fogadni, el tud fogadni. Siába kérek 500 millió forintot, ha nem hiszem el, hogy az valóságba jöhet. Tehát addig, amíg a hitünk nem lesz olyan fejlett, hogy tudjam azt megkérni, akkor addig ne is kérjem. Tehát először győződjük meg a szívünkbe arról, hogy van elég hitünk arra, hogy amikor kérünk valamit, akkor el is tudjuk azt hinni, hogy szellemben megkaptuk. Isten képes mindent odaadni nekünk, amit kérünk, de bennünket akadályozhat az elfogadó készség hiánya. Nem érdemes úgy elmondani a kérés imáját, hogyha a szívünkben nincs elég hit az elfogadásra. Az Atya megígérte, hogy mindazt, amit kérünk, megadja nekünk. Ez a mi részünkről azt jelenti, hogy a kérés pillanatában a befogadó hitünknek is jelen kell lennie. Ha a probléma nagyobbnak tűnik számunkra, mint Isten, tehát ha nem tudjuk elhinni, hogy abból a helyzetből ki tudunk jönni, vagy az a betegség át tud alakulni, hogy meg tud gyógyulni az a beteg. Tehát ha valaki nem hiszi el például, hogy amikor nagy beteg, például az a hárombetűs betegség, és nem hiszi el azt, hogy ő meggyógyul abból, akkor nincs az a hit, akkor hiába kéri az imát, nem fog ugye valóságba jönni. Ahhoz az ő hitének ott kell lenni abban a nagy dologban, hogy abból meggyógyul. Tehát ha a probléma nagyobbnak tűnik számunkra, mint Isten, akkor ne siessük el elmondani a kérés imáját. Ne hozzuk elő a kérésünket addig, amíg az igét nem építettük be szellemünkbe. Tehát amíg nem fejlődtünk föl szellembe, tehát az igéből, mert abból tanulunk. Tehát nincs akkor a szellemi megértésünk az igéből, hogy ilyen nagy dolgot tudunk kérni, és hogy azon meg is tudunk hitben állni. Kérd meg a Szent Szellemet, hogy mutasson neked olyan igét, amire az imádságodat alapozhatod, mert tele van ez az írás ígérettel, és ezeket mind lehet imádkozni a helyzetünkre. Filippi levélben van egy rész, ahol végig mindenre van erőnk a Krisztusban, minden szükségünket betölti, az ő gazdagsága szerint dicsőségesen. A Filippi levélnek a 4. fejezete. Úgyhogy abban megtaláljátok ezeket az igéket. És a mindennapi áldás Krisztus Jézusban, az megvan a kék könyvben, amit minden nap én is imádkozok. Mert annak nagy ereje van, az mindenre kihat. Az az imádság. Tehát annyi időt kell töltenünk az igével, amíg Istent nagyobbnak nem látjuk a problémánál. És csak azt követően érdemes elimádkozni a hit imáját. De nem akarom azt mondani ezzel, hogy ne imádkozzál addig, amíg ez meg nem történik, nem csak épülni kell, imádkozni kell. Oda kell mennünk a trón elé, hálaadással, és időt kell tölteni az Atya közösségében, az igével. Dicsérni kell Isten jóságát, meg kell köszönni a szeretetét, és azt, hogy ő hatalmasabb annál az adott helyzetnél. Ezt minden nap meg kell vallani. És amikor már hitben fel tudsz emelkedni a problémát fölé, csak akkor mondd el a kérés imáját. A szívednek befogadó hittel kell elvenni az Atya válaszát. Kérés pillanatában nem lehet a szívedben kételkedés. Be kell fogadnod a választ, és tudnod kell, hogy amit kértél, megkaptad. Vagyis szellemben megvan neked, és ezt követően fog a valóságba jönni. Tehát úton van a valóság fele. Nagyobb súlyú dolgok esetén pedig írjuk fel az ima dátumát, és azt is, hogy melyik igére alapoztad azt az imakérést. mert ha elbizonytalanodnánk, akkor elő tudjuk venni azt az írást, azt a feljegyzést, és láthatjuk, hogy mikor fogadtuk a hittel mondott imaválaszt. Mert milyen az ördög? Az ördög az munkálkodik, kitartó. Ez a legjobb tulajdonsága, hogy kitartó, mert amikor te hitben vagy, akkor igyekszik meglopni a hitedet. Az ördög az imáinkat nem fogja jó szemmel nézni, mert olyan körülményeket fog teremteni, amivel kilophatja a szívünkből a megfogant imaválaszokat. Mindig azt mondja, látod, mi van körülötted? Milyen helyzet? Milyen betegséged van? Hogy néz ki a bőröd? Vagy bármi. Tehát az ördög ilyen. A látható ilyen. És abba az irányba akar minket terelni, hogy a problémákért Istent okoljuk. El akarja érni azt, hogy csalódjunk Istenben, és azt mondjuk ki, hogy én megpróbáltam ezt a hit dolgot, de ez nekem nem működik. Tehát az ördög ilyen. Mi azonban nem fogjuk ezt az örömöt megszerezni az ördögnek. Hogy ne essünk az ő kelepcéjében, nagyon fontos, hogy pontos megértést kapjunk az ige működéséről. Tehát minél mélyebben bele üljön a szellemünkbe az ige megértése, a működése, hogy hogy működik. Ehhez nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem csak a működését kell látni, hanem gyakorolni, meg is kell cselekedni, gyakorolni kell azt. Bátran hagyatkozhatunk Istenre, mert ő igaz, és Isten igéje az igazság. A János 17:17 az utolsó ige versünk, ami leírja. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük ezt a tanítást, köszönjük az Úr Jézusnak és az átadójának. Nektek pedig a nyitott szíveteket, mert ima nélkül nem élet az élet. Két gondolat jött, amíg hallgattam ezt a gyönyörű tanítást. Az egyik az, hogy a belső képernyőnkön, más szóval a szellemi szemeinkkel azt kell látni, ami az ígéretben van leírva. És a Bibliából az vehető ki, hogy az ellátásunk forrása Isten, és nem a munkahely például. De a munkahelyen keresztül is Isten meg tud áldani. Mert egyszer az egyik szolgálótársunk olyan proféciát mondott, és azt ki is osztottuk, hogy ez az év a legjobb év az életemben. Fele idővel kétszer annyit keresek. És hogyha ezt hittel megvallod, a hit szavát szólod, akkor ez valóságba fog jönni. Azért mondtam ezt, hogy nem a munkahely az ellátásunk forrása, hanem Isten, mert a jó munkahelyet is Isten adja, meg a jó fizetést, meg a jó főnököt. Tehát azt kell látnunk, hogy Isten az ellátásunk forrása. Valamilyen csatornán keresztül be kell jönni az ellátásnak. Nem szabad megengedni a szegénység szellemét, hogy uralkodjon a keresztények felett. Meg törjük Jézus nevében a szegénység szellemét. És hát tudom, hogy ilyenkor a láthatók azok nagyon gyakran előjönnek, hogy lapos a pénztárca, mit teszünk holnap, milyen vastag a küszöb, mennyit tudunk rágni rajta. Ahogy a tanításban hallottátok, hogy az ördög hoz olyan körülményeket, legalábbis próbál hozni az ördög olyan körülményeket, hogy mi levegyük a tekintetünket Isten ígéretéről. Megvan írva a levelekben, hogy megáldottunk minden mennyei áldással a Krisztusban. És ez múlt idő, hogy meg vagyunk már áldva. És ezeket az áldásokat tudjuk mi előszólítani imádsággal, a hit szavával. Szólunk a hegynek, hogy távozzon az útból. Parancsolunk a Jézus neve által. A másik gondolat, amikor arról volt szó, hogy Ószövetségben Istent kérték, hogy szabadítsa meg Izrael népét a gonosztól, Új Szövetségben ez teljesen másképp működik. Ugyanis a kereszt mindent megváltoztatott. Kenneth Hagin az egyik könyvében leír egy történetet. Isten dicsőségére, az Úr kegyelméből Kenneth Hagint az Úr Jézus maga tanította több esetben. Személyesen tanította. És az egyik esetben, amikor az Úr Jézus szólt Hagenhez és oktatta az igére, akkor a kettőjük közé odament egy démon, elkezdett sikoltozni, füstöt eregetni, és mind nehezebben hallotta Hagin az Úr Jézust. És arra gondolt Hagin, hogy ennek nem lesz jó vége, mert nem fogja hallani a tanítást. És azon gondolkodott, hogy Jézus miért nem tesz valamit. Már teljesen elfedte a füst, és semmit nem hallott a tanításból. Amikor beugrott neki az ige, hogy parancsoljon. És Jézus nevében parancsolta a démonnak, hogy hagyja abba ezt a sikoltozást, ezt a rikoltozást. És megnémult. És Jézus a következőt mondta Hagin-nek. Hogyha te nem tettél volna semmit, én sem tehettem volna. Ez arra világít rá, hogy a hatalom nekünk adatott. Krisztus átruházta a hatalmat a hívőkre. És hogyha mi nem teszünk semmit, nem kötjük meg a sötétség erőit, akkor szabadon ólálkodnak. Tehát ez egy annyira jó történet, hogy fel kell rá figyelnünk, hogy az első lépést nekünk kell megtenni. Meg kell tiltani az ellenségnek a munkálkodását. És, hogy Hagin ezt megtette, Jézus is közbelépett, megszűnt a zavaró körülmény, és folytathatta a tanítást. Tehát az a rész, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ez az Új Szövetségben már másképp működik. Mert a hatalom a mi kezünkben van. Ez a két sorozat, amit az Évi tanít, meg amit én kezdtem el, ezek nagyon jó egybeilleszkednek, és hiszem, hogy nagy szellemi fejlődés, növekedés lesz az életetekben, és ez fizikailag is látható lesz. Halleluja! Gyógyító kenetet mutatott az Úr fülben, torokban, bokában, lábszárban, fejterületén munkálkodik a drága Szent Szellem. Kézrátétellel imádkozunk, értetek, fogadjátok be a kenetet, mert a kenet megtöri az igát. Mi van a szíveteken? Az jó?
Igen, nekem jött a írásból egyik rész a Filippi levélben a 4-es, a 6-9-ig. Arra is írtam neked is, hogy az zaklatottságra jó, mert a békesség Istene szól hozzánk ott, és nem hosszú. És ha valaki zaklatott és nyugtalan, akkor ezt nagyon jó imádkozni, ezt most adta az Úr nekem, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz.
Amen.
Tehát ha valaki zaklatott, akkor az elméjét le tudja nyugtatni, mert békesség Istene az minden értelmet fölülhalad, és meg tud nyugtatni bennünket, megőrzi a gondolatainkat, szíveinket, és tényleg az elménket le nyugtatja.
Ennek van egy másik értelme is, meg is lehet fordítani, hogyha úgy gondolkodunk, ahogy az ige mondja, hogyha az ige szerint gondolkodunk, akkor a békesség fog átölteni bennünket. Mert gondolkodhatunk a problémákról világi módon, de gondolkodhatunk az ige szerint. És egyik helyen azt mondja az írás, hogy Krisztus értelme a miénk. Tehát a régi gondolatmintáinkat idővel átcseréljük, ahogy az igével foglalkozunk, és az ige megmos bennünket. És utána szinte automatikusan elkezdünk az ige szerint gondolkodni. 10 évvel ezelőtt volt egy testvér, egy fiatal lány, szedte a cseresznyét, fel volt akasztva a vödör egy kampóra, és amikor megtelett a vödör, a vékony ág elgyengült, és a vödör elindult lefelé. És azon aggódott, hogy hát neki most ezt a sok cseresznyét föl kell szedni a földről majd, ami kiborul. És hogy zuhant a vödör lefelé, automatikusan azonnal Jézus nevét vette elő, és ráparancsolt a vödörre, hogy Jézus nevében talpra essél. És így történt. Eljön egy növekedési szint, amikor nem az jön ki az ember száján, hogy ja Istenem, hanem az, hogy a Jézus nevében. Addig kell táplálkozni, amíg ez a szintben nem következik. És saját magunkon is ezt le tudjuk mérni. Hogyha jelképesen egy tükröt tartunk magunk elé, akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy mi jön ki a szánkon. Mert ami kijön a szánkon, abban hiszünk. Hát a Biblia azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ha valakivel elkezdesz beszélgetni, rögtön fogod tudni egy idő után, hogy hol áll hitszínben. A szavaink elárulnak bennünket. Tehát nem kell különböző tesztet kitölteni, hogy ki hol áll hitszínben. Egyszerűen csak ha hallgatjuk a másikat, fogjuk tudni. És húsvét hétfőn a pásztortársunk egy buzdítást adott át a nyájnak, hogy a szavaik alapján azt látja, hogy növekednek szellemben. Tehát arra szeretnék rávilágítani, hogy a szavak alapján mutatta meg neki az Úr. És van egy pásztortársunk, aki hallgatja a ságvári tanításokat, és ő is azt mondja, hogy vannak a nyájban olyanok, akik gomba módon növekednek. De a szavak alapján. Soha nem találkoztak. Csak a szavak alapján. Tehát a szavak az gyakorlatilag egy tükör. Van egy befogadó szint. Tehát hiába szeretne a pásztor tanítani mondjuk egy 2 órán hosszal keresztül, lehet, hogy elég a 1/2 óra. Mert nincs már befogadó készség. Mai tanítás is 1/2 óra voltam csak. Nem volt több. De előtte is volt azért üzenet, utána is van üzenet, és ez szépen összerakódik. De maga a kimondottan a tanítás 1/2 óra volt. Nem lehet erőszakkal a gyereket sem megetetni. Mert akkor a fülé jön ki a spenót. Találtál valamit?
Igen, én 2 igét is kaptam ebbe a 3 hétbe. Az első igét, amit megkaptam, azt elolvastam, és én úgy éreztem, hogy ezt nekem küldte volna az Isten, de mindnyájan úgy voltunk, akik ott voltak, hogy mindenki úgy érezte, mintha az Isten küldte volna ezeket a kis versikéket. Ugye az első, ugye az volt a legelső nap, amit megkaptam. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté 5:8. És a második pedig az volt rá egy hétre, amit én láttam meg, és az pedig a János 8:36-ban. Azért, ha a fiú szabaddá tesz titeket, valósággá szabadok lesztek.
Amen.
És amikor ennek a táblának kíváncsiságból megnéztük a hátoldalát, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. János 8:32. És ezt úgy éreztem, hogy ezt a kettőt, ezt majd hát így fejből is megjegyeztem, de így a biztonság kedvéért inkább ránéztem is. És nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, mert ez a kettő, ez a három, ez nagy, mély benyomást tett akkor bennem.
Mondhatjuk úgy is, hogy íródott a szíve táblájára.
Igen.
És ahogy mondtad, hogy személyre szabottan kaptad ezeket az igéket.
Igen.
Hát ez olyan, mint amikor valóban megjön egy levél, rá van írva, hogy képsz Jakab, és az csak annak szól, senki
igen.
másnak.
Igen.
Jó kis tanfolyam volt.
Igen, mert itt érzem azt, hogy most már úgy a szem kinyílott, mert eddig azt az utat járt az ember, ami azt hitte, hogy az a tökéletes. Hát igen, csak ott azért úgy volt, hogy a csukott szemmel ugye annyira ki volt taposva az út, olyan széles volt ugye. Nem a keskeny utat kellett választani, nem a széleset. Ugye a széles úton pedig, hogy megy az ember. Szélti be a hosszába. Itt pedig a keskeny úton csak egy fel az is az Úr, a Jézus, hogy kitaposta előttünk.
Egyenesen.
És ezt követni kell tiszta szívvel, tiszta fejjel, mert ennek kell befogadó képesnek lenni, nem pedig a...
Úgyis most olyan gondolat jött, hogy mintha szemellenzők hullottak volna le.
Igen. És egy nagyon-nagyon-nagyon gulást kell tenni annak az embernek, hogy ez tényleg sikerüljön is.
Hát akarnia mert, kell.
Ez most nem csak, hogy imádkozzon, de akarjon is. Mert nem elég az ima, hanem az akarat is kell az imához. Mert akarat nélkül...
Olvastam egy tanítást, ami arról szól, hogy Isten a döntésünkre vár.
Igen.
Sok helyzet előtt állunk, amit lehet többféleképpen megközelíteni, vagy megoldani, vagy kijönni belőle. De amíg mi nem hozzuk meg a döntést, és ezt nem imádkozzuk el, hogy Uram, én így döntöttem, és ezen az úton akarok járni, vagy ebben segítsél, addig ő nem tud lépni. Tehát nekünk az első feladatunk az, hogy döntést hozzunk adott helyzetben, hogy hogyan tovább. És ahhoz kérni a támogatást. Ahhoz viszont már Isten megadja a támogatást, mert tudja, hogy mi mit akarunk. Azt is tudja, hogy esetleg egyedül kevesek vagyunk, de ezért kell kérni az ő segítségét.
Igen, mert én megjártam azt a lépcsőfokot, amit már nem kellett volna, mert az utolsó lépcsőfok volt. Ugye a felfele menetel itt kezdődött, hogy 5 föl, 10 vissza, és ezt most már azért szeretném, most már úgy érzem, hogy a fejem már kint van, de most már szeretném, hogy az egész testemet szeretném kint találni, nem látni, csak találni, és akkor utána azt mondom, hogy na, akkor most kell meg a felemelkedést, mert még csak egy helybe topog.
A lükvárc üzemmód kiintatva.
Igen, az ki. És ha netalántán meg is botlak, nem a kocsolyba fogok vergődni, hanem abban nyom pillanatban felállok, mert ha nem, akkor visszahúz a gonosz. Felállok, és megyek tovább, és megyek, és megyek, és megyek.
Hallottam valami történetet, hogyha az embert netán elgáncsolja az ördög, akkor a legjobb az, hogyha az ember föláll, lepórolja a nadrágját.
Igen.
Mert ha nem ezt teszi, akkor jön az úthenger, és keresztül megy rajta. Tehát ez a jó hozzáállás. Fölállni, és tovább menni. Előre menni. Köszönjük az Úrnak a mai üzeneteket, köszönjük a nyitott szíveteket, áldott hetet kívánunk, jövő héten találkozunk, és az záró énekünk következik. Örvendezzünk az Úrban!